Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékező sorozatunk e havi összeállítását a Föl-föl dobott kő című Ady vers megzenésített változatával kezdtük, a Szégyen gyalázat zenekar hangszerelésében és előadásában. Most egy kevésbé ismert Ady vers következik a Csiki játékszín művészének, Puskás Lászlónak előadásában, aki az elmúlt héten Budapesten a Nemzeti Színházban megrendezett Kárpát-medencei versünnep fesztiválon első díjat nyert a professzionális előadók mondott vers kategóriájában. Gratulálunk a művésznek! Ady Endre, új tavasz ez. Hallgassuk Puskás Lászlót.
Ady Endre, új tavasz ez. Kis senkimnek küldöm. Az ősz, melybe ellátogattál kíváncsian és vágytalanul, késős, mégsem a régi kopár ősz, melyre már csak a tél hava hull, új tavasz és új ígéret ez. Bízd rá hittel fehér hóságod, add hozzá lángját drága melegednek, s aztán tekints szét. Az őszi kopárfák virágosan megelevenedtek, s szívemen nyílsz te szép, nagy virág. Harsonázik a tavasz bennünk, s ha simulásoddal akarod, az őszi felhők fölébe emelnek a megújhott és boldog karok, karjaim, kik ölelve tartnak. Oly kicsi vagy, s oly nagy vagy bennem, zokszó minden, ami utánad késztet. Jajong, bíztat, űz és futtat utánad. Ma te vagy az életem és az élet. Ó, új tavasz! Benagyon téli vagy.
Ady Endre, új tavasz ez című versét Puskás László olvasta fel. Sokan nem ismerik a történetmesélő Ady Endrét. Most egy rövid szinopszis erről. Életében 5 novellás kötete jelent meg, tematikailag nagyon változatosak, de történeteiben hangsúlyos a kortárs magyar valóság ábrázolása és a saját életéből feltoruló emlékek szubjektív színezetű önvallomásai. A tragikus látásmód a poentírozott, dramatizált forma jellemzi írásait. Ady mert kísérletezni. Művészi szándékai sok ponton érintkeztek a kor novella újító törekvéseivel. Maga Ady beszélt erről. Egy rövid részletet idézek az 1907-ben Radó Antalhoz címzett leveléből. Azután egy kis hetvenkedés is bántott. Megmutatni, hogy ilyeneket is tudok, ha akarok. Hozzányúltam új témákhoz, próbálkozásokat tettem a magyar földön különben pompásan bevált és tenyésző tárcanovellácska formagazdaságát gyarapítani. Eddig tartott az idézet. Annak ellenére, hogy Ady nem tartotta nagyra, az élethajszában pénzért született írásait, ahogy ő maga nevezte, novellái máig élő művek. A 10 milliós Kleopátra című novelláját B. Szabó Zsolt olvassa fel.
A 10 milliós Kleopátra. Finom gróf kisasszonyok illatos nyájában élt immár 3. éve Gutberger Kleopátra. Nálánál különösebb szőkeség nem akadhatott a nagy zavaros Bécsben. A német a morvas másfajta konteszek baroneszek között neki lehetett legkékebb a vére, neki, Gutberger Kleopátrának. A szomorú kis szőke bakfisnak, ki nem volt kontesz, sem baronesz. A nagyon előkelő parfümös és ostoba nevelő intézetbe miért is kellett becsempészni Gutberger Kleopátrát? Ó, miért is kellett? Miért nem nyugodhatott pöfékelő szerénységben Nyíri Gutberger Zsolt úrnak 10 milliója? Nem tudja és nem is fogja tudni soha senki. Emberi cselekedeteknek titka mélyen szokott feküdni az időben, s régen elmúlott, elhasznált és elporlat véredények őrzik minden élő ember fátumát. A Gutberger Zsolt 10 milliója bekopogtatott a bécsi, előkelő, parfümös palotába, és Kleopátra tegezhette a német, a morva s a másfajta gróf leányokat. Azok pedig gyűlölték ezt a bájos, szomorú, különös kis szőkeséget. Suttogva parázslott ez a nagy gyűlölet, mert az előkelő tanító hölgyek és urak a Kleopátra pártján voltak. A 10 millió kegyes 10 millió volt. S Nyíri Gutberger Zsolt legalább 10-szer annyit fizetett Kleopátráért, mint a mediatizált Zedwitz-Hoch herceg, a maga szeplős, köhögős princesz leányáért. Kleopátra e zárt, rózsás kertű bécsi palotában ez új buta epoka halvány szimbólumának tetszett. Hiába zárkóznak el a rabló lovagok címeresi vadékai. A polgári milliók nyomukban vannak mindenütt, s például Gutberger Zsolt a maga porontját akár hova be tudja vonultatni 10 milliójának ostromával. Ezt jelentette Kleopátra. A finom gróf kisasszonyok sok mindent beszéltek. Az egyik borzongva mondta el ama gyanúját, hogy Kleopátra nagyapja még zsidó volt. Magyar marha kereskedőknek sejtette a Gutbergereket egy horvátországi furcsa nevű tarkavérű baronesz. Nem, nem. Tiltakozott egy kopott magyar gróf katona protekciós lánya. Én hallottam a Gutbergerekről, valóban izraeliták voltak valaha ők, ám a Kleopátra anyja már vérbeli római katolikus. Egy Koldus Skliblernek a leánya, aki nem él már. De hogy lehet olyan gazdag ilyen rony népség? Sipította Zedwig Hock kisasszony. Hogy lehet? Éjszakánként ezt kérdezgették Nyíri Gutberger Zsoltól is a milliók. Mert nem is lehet másképpen. Így válaszolhatott verejtékezve özvegy Nyíri Gutberger Zsolt. A nagybankok pedig hallgattak, néha talán vérvörös fényt löveltek. Bolond, könnyelmű, rajongó, zseniális fickók föltámadt szívlángja, újra megindult szívvérzése tört ki a bankokból. Ezek a haszontalan fickók valaha muzsikáltak, drámát, verset, regényt írtak, szobrot faragtak, képet pingáltak. Többnyire elrongyolva pusztultak el, hogy hadd növekedjék a Gutberger vagyon. És növekedett is. Mint a vámpír, akként vetette magát e vagyon a művész szívekre. És a vértáplálékért áldozni is tudott. A Kleopátra anyját azért vett el Nyíri Gutberger Zsolt, mert hatalmas regényeket írt a Kleopátra nagyapja. E regények mellett szinte éhen pusztult, ám bizonyos volt, hogy valamikor kellenek e regények. Vagyont hoznak, ha bölcs kezekbe kerülnek. És Gutberger Zsolt nőül vette a Kleopátra anyját. A regények behozták a 100 000-eket, és Kleopátra anyja, adván 2 fiút s egy lányt a Gutberger millióknak, szent kötelességtudással, korai sorvadásban elhalt, miután szívén át beleöntötte zseniális, haszontalan regényíró apjának a vérét a Gutberger véredényekbe. Azóta árnya visszajár korai sorvadásban elhunyt némbernek, s Nyíri Gutberger Zsolt nem tudja lebírni ezt az árnyat. Az egyik fia a húszártiszt, sok kedves, de ártalmas gyalázatosság és szigorú apai átok után elpusztult valahol Afrikában, az idegen légióban. A másik fiú még rettenetesebben járt. Versekkel, tárcákkal könyörgi sorba a lapredakciókat. Boldog, ha neveletlen, borzas kriblerek szent közelségébe juthat. A húszártisztet elsiratta Nyíri Gutberger Zsolt. Az üllött élőről azonban tudni sem akar. Nincs neki már senki, csak Kleopátra, aki 3. éve él immár Bécsben finom gróf kisasszonyok közt. És a reménység egy koronának, mely hétágus, melyhez annyi joga is lehet már a Gutberger millióknak. Hess, sápadt asszony árny! Gyalázatos fiúkat szültél, míg felesége voltál Nyíri Gutberger Zsoltnak, de a leányoddal nem bírsz. Az bárónő lesz, legalábbis hercegnek a felesége, az okos, gőgös, nagyszerű teremtés, az, Gutberger. Bizonyosan lenézi a társnőit is, mind. Micsoda semmi gróf leánynak születni. Mennyivel erősebb, többet ígérő, ha valakit 10 milliós nyíri Gutberger Kleopátrának hívnak? Csak maradj még egy ideig elzárva, Bécsben, finom gróf kisasszonyuk közt, gőgösnél gőgösebben Gutberger Kleopátra. Így akarja egy hitvány asszony árny ellenére Gutberger Zsolt. Így akarja. Addig haza se kell jönnöd. Drága tanítóhölgyek elvisznek Párizsba, Rómába föl északra csodálatos fényt látni. Ha nem naplót, többé ne írj. A naplót egyszer a párnája alatt lelték meg Kleopátrának, s ilyet levél ment nyíri Gutberger Zsolthoz. A leány, ó, nervózus. Magába roskadni szerető lélek. Képződő s álmodó. De ez elmúlt. Egy éve ennek. Azóta nincs ok ijedelemre. Kleopátra hercegnők hercegnője a mágnás leányok közt. A legfiatalabb ő az egész illatos nyájban, hiszen nincs még 16 éves. S ő a legérettebb, a legokosabb mégis. A belvederreben még a történetét is tudja minden képnek. Ő adja legjobban számon a históriát, még a fizikában is ő a legkülönb. Emellett rajong minden sportért, zongorázik és hegedül. Kleopátra csoda leány. Csak újabban jéghideg. Nincs egyetlen barátnője sem. Büszke és elvonult. Az újabb levelek így szóltak Kleopátráról, és nagyon örvendezett ennek nyíri Gutberger Zsolt. Így. Adja vissza a leány, amit a fiúk elvettek. Üzze el büszke Kleopátra azt a hitvány asszony árnyat, aki az anyja volt. Még árny nem volt. És betelőben volt a 3 év, amely az előkelő bécsi palotában Kleopátrát egyre csodálatosabban szőkének látta, s jött egy igen lármás május. Az illatos leánykákat gyakorta sétáltatták meg illatosabb bécsi parkokban. Olykor még a Práterben is. Talán itt látták meg egyszer az illatos leánykák mosolygó bolondos grimaszokkal, s orrocskáikat fintorogtatva a csavargó olaszt, akin piszkos bársony álmuruha, s lebernye lógott. Virágos fákacs napfényt akart a vásznára erőszakolni a lompos csavargó. Nyomorúságosan, nehezen ment ez. A haszontalannak csak álmos szíve volt. Nem álmot adó. Csak vágya, s kevés ereje. Hanem barna arcával, égő szemeivel, bajuszkájával, homlokára csapzott fekete fürtjeivel, egész különös és szemetes valójával, átkozottul érdekes volt a csavargó. A finom leányok a séta után napokig róla beszéltek, csúfolódtak, bosszantgatták egymást vele. És különös a sors. A sétáló leányok nem sokára újra és másutt találkoztak az olasszal. Valami külvárosi sikátorba tévedtek. Egy kis alacsony ház nyitott ablakába állott a festő, még mindig a virágos fákat csanapfényt erőltette. Az arca fájdalmas volt. A kis rozoga festőállványon haragosan rúgott egyet, mikor a leányokat észrevette. Ingújban volt, s fütyörészve nézegetett a sok gardedámú illatos nyáj után. A gróf leányok egyik másik a Hunzfutól titokban visszaintegetett felé. Kleopátra két komoly tanító hölgy között lépkedett leghátul büszkén, királynői tempóban. Ekkoriban nyitottak voltak az ablakok a leányok hálószobáin. Május vég volt. A kertben virágok illatoztak. Csodálatos, holdas éjjel volt. 11 óra. Csend mindenütt. Kleopátra fölkelt az ágyából. A sötétben felöltözött. A matrác mélyéből előzett a lopott, rejtett holmikat, a gyertyát, gyufát, s papíros füzetet. Folytott zokogással égett el Kleopátra a Napló című rongyos papírcsomót. Az illat, a késő tavasz éjjel levegő mámorítóan ömlött a szobába. Egyedül hált Kleopátra, s a földszinten. Leugrott az ablakon. 2 méter volt semmiség. A magas kerti kőfal összesebezte a kezét, s mégis átmászott rajta. Szaladt. Nyíri Gutberger Zsolt ez éjszakán vívhatta legrettenetesebb harcát a sápadt asszony árnyal. Borzalmas álmai lehettek ez éjjel Nyíri Gutberger Zsoltnak. Fel is ordíthatott talán álmában. Ez az óra volt az, amelyben Nyíri Gutberger Kleopátra kint állván a május végé éjszakában egy sikátori kunyhó előtt, zokogva vert kezeivel egy ablakot, s mikor részegszerű kacagással, forró karokkal rohant ki az olasz csavargó, a nagyon rossz Piktor. Átnyalábolta Kleopátrát, s vitte a rosszul festett virágos fák s lelketlen napfény vászna mellé, az egyágyas, nyomorúságos zúgba.
A 10 milliós Kleopátra című Adi novellát B. Szabó Zsolt olvasta fel. Sokunknak alapvető Adi élménye, sőt alapvető költészetélményünk a Fekete zongora című verse. Ha jól emlékszem, már általános iskolában az volt a szöveg, hogy vannak az istenes versek, a lédaversek, meg a többi behatárolható dolog, és van a Fekete zongora című vers, amit még ma sem fejtettek meg egészen, hangzik a fáma, és attól tartok, hogy ezt ma is itt tanítják. És ami végképp ironikus benne, hogy az egész érthetetlenség vád valószínűleg azért ragadt rajta, mert Ignotus éppen ezzel a szöveggel igyekezett bevédeni a modern lírát 1908-ban. Miközben szerintem ez az egyik legletisztultabb Adi vers. Szikár, nincsenek benne túlkapások, miközben nem is túl sűrű. A tornázó vágyaim tora sor meg nyilván zseniális. Novák János zeneszerzőt is megihlette a vers. Most hallgassuk a Fekete zongorát Cseh Tamás előadásában.
Bolond hangszer, sír, nyerítés, búg. Fusson, akinek nincs bora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete vakmestere tépi cibája, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora. Zúgás a szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind ez a zongora, ez mind ez a zongora. Tornázó vágyaim, boros bolond szívemnek vére, kiömlik az ő ütemére. Ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora. Ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora.
Adi Endre a Fekete zongora című versét Cseh Tamás előadásában hallották. A zenét Novák János komponálta. A shakespeare-i dramaturgia képletét alkalmazva most következzen két könnyed hangvételű, derűs életszemléletű tavaszi vers Adi Endre életművéből. Felolvassa Puskás László.
Adi Endre, tavasz a faluban. Pufók, felhők, dalos fuvalmak, foltos fénymezők a mezőkön, kínok a szívben. Ő jön a szent tavasz, ide ragyognak messze szívek és messze faluk, múltból az ember szántott kertből kukacot kaparatjuk. Hát jönni fog megint len újra, újra uszítva, hitegetve. ősz lesz megint. Kinek van kedve ezt az ügyet végigcsinálni, hiszen a vágy már születve fut, télből ember a halálba, s tyúkolba szalad a tyúk. Adi Endre, tavaszi strófák. Azok a tavaszi hullámok, mikről a költők zengenek, való dolog, hogy megvadítják a vérkamrákat mód felett. Való dolog, hogy így tavasszal az ember könnyen tesz vadat. Vagy megnősülsz, vagy új viszonyt kötsz, vagy fejbe puffantod magad. Madonna, donna, primadonna, a barna szőke és vörös, kivált-e szép magyar athénban, amelyet átszel a kőrös, édes veszély, kivált tavasszal, s kivált, ha asszony mindahány, de a veszély sokszort a vészesb, az ideálod, hogy halány. Olyan hamar megejt a mámor korán tavasszal, kis legény, hogy felejted, milyen kis summa, amit kapsz hónap elsején. Pajkos szempás, egy kis stafirunk, hely, beugrattak másokat. Ifjú legények így tavasszal, kerüljétek a lányokat.
A tavasz a faluban és a tavaszi strófák című adiverseket Puskás László olvasta fel. Ezzel mai adi műsorunk végéhez értünk. Búcsúként fogadják szeretettel az Őrizem a szemedet című klasszikus adi ópuszt a Misztrál zenekar előadásában. Én Tompa Enikő vagyok, további jó estét kívánok a jövő heti viszont hallásra.
Vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled.
Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, őrizem a szemedet.
Szemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.
Rádió, a Székelyföld hangja.
Trendetlenség a Marosvásárhelyi Rádióban. Minden szombaton 14 órától a műsor szerkesztője Magyar Izabella várja Önöket a rádiókészülékek mellé. Tegyünk közösen rendet a trendben.
Sztereotíp. Lemezújdonságok és örök értékek Ila Gábor válogatásában. Minden szombaton 17 órától 21 óráig. Komolyan vesszük a könnyű zenét.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.
Társadalmi célú hirdetés.
Szeretjük Székelyföldet.
Ezért nem kérünk minden vásárláskor új nájlonzacskót, hanem visszük otthonról a régit.
A saját egészségünk érdekében végezzünk naponta legalább 30 perc testmozgást.
Társadalmi célú hirdetést hallottak.
Az Ariel Színház bemutatja Hály János Völgyhíd színmű azoknak, akik túl akarják élni a felnőttek rémuralmát, és azoknak, akik túlélték és felnőttek lettek. Az előadás 14 év fölötti nézőinknek szól. Április 26-án, pénteken este 7 órától az Ariel Színház nagy termében, a Nyomdó utca 4 szám alatt.
A likvidáló bizottság után másnap reggel fiatal vörös detektív jelenik meg a budapesti jezsuiták kongregációs otthonában. És nagy elszánással, jól értesülve magyarázni kezdi, hogy a templomban a fűtőkazán alatt van elásva a központi sajtóvállalat RT 10 milliója. És hogy ezt azonnal vallják be a szerzetesek, mert ha tagadni merik, akkor a forradalmi törvényszék elé kerülnek. Az atyák kimért válasza. Az eltárs nyugodtan lásson munkához. Tavaszodik. Úgyis fel kellene már ásni a templom melletti kiskertet.
Hajdú Farkas Zoltán Csonka Magyar 1919 című retrográd lektűrjét Henny János olvassa fel vasárnap este 20:30-tól a rádió színpadon.
Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang.
Ha dráma, akkor HD minőségben. Új drámák havonta a G-Caféban. A havi dráma a literatúra partnere. Itt Marosvásárhely, Románia. A 106,8 és a 96 MHz-es ultrarövid hullámú, valamint az 1323 kHz-es középhullámú frekvenciákon. Egy órás német nyelvű adásunk következik. Magyar nyelvű adásunkat 22 órától folytatjuk az ultrarövid hullámú frekvenciákon.